Sziasztok! Ez itt a Triple Coverage, a Fűzővel kifelé podcastje. Én Patrik vagyok, és Bálint van itt velem ma is.
Szia Patrik, köszöntelek titeket!
Újra itt vagyunk, hogy egy kicsit az egyetemi fociról beszélgessünk, és így elég sok témánk van, ömlesztve fogjátok most kapni. Beszélünk kicsit a rankingról, friss edzőknek a teljesítményéről, változó Heisman esélyekről, majd nagyon picit a következő fordulónak a legérdekesebb meccséről, illetve nem is feltétlenül a legérdekesebb meccsekről, hanem hogy mik azok a találkozók, amik nagy hatással lehetnek itt a playoffra. Bálint, mit szóltál itt a hétvégi mérkőzésekhez? Nyilván mindenki a Georgia Tennessee-t nézte, és nem feltétlenül kaptuk meg azt a meccset, amit reméltünk, de nagyon érdekesen alakult itt a rájátszás szempontjából a dolog. Számodra mi volt a mérkőzésnek a tanulsága?
Először azt hittem, hogy itt a száraz novemberrel fogjuk indítani ezt a podcastet, de kicsit csalódás
ér. Nem akarok róla beszélni.
Nem akarsz róla beszélni? Jó, én sem. Szóval ugye Georgia Tennessee-ről beszélgettünk, és ugye azt mondtad, hogy nem azt kaptuk, amit vártunk, viszont azt kaptuk, amire számítottunk. A kettő ugye különböző. És te mondtad el az előző podcastben, hogy a Georgia ma jó beárazza a Tennessee-t, és szerintem nem történt más, mert gyakorlatilag olyan szinten ellehetetlenítette a Georgia védelem a Tennessee-nek a támadósorát, hogy gyakorlatilag most nem egész négy negyeden keresztül, de azért voltak momentumaik, de nem nagyon találták azt a ritmust, amit mondjuk találtak az összes többi mérkőzésen korábban, ugye a Volunteers-nél. A tanulság az, hogy királyul a trón tetején, és utána jönnek a trónkövetelők, de nagyon-nagyon messze, mert az szerintem egyértelmű, hogy az ország picit szürkébb volt itt a november eleje, október vége a Georgiánál, de azért szerintem ki lehet jelenteni, hogy itt egy nagyon-nagyon nagy várományosa van a bajnoki címnek, és jó eséllyel a duplázás is kinéz most jelenlegi pillanat szerint nekik. Nekem az volt a nagy tanulsága, hogy a hype az megszűnt, vagyis csillapodott a Tennessee körül, még mindig ott vannak szerintem a rájátszás kép környékén. De ez a George ez brutálisan jó. És még egyszer Stetson Bennett akkor zseniális, amikor leginkább kell. És a nagy csapatoknak, azt mondom, hogy nagy momentumoknak a csapata a Georgia.
Számomra is ez volt az egyébkénti legnagyobb tanulság, hogy senki nincs a Georgia közelében jelenleg. És azzal, hogy a Tennessee-t ennyire megruházták, ugye nehéz vált a Volunteers számára, hogy egyáltalán ott legyenek a playoffban, mert...
Erről lehet vitatkozni egyébként.
Abszolút, és még tehát egyáltalán nem zárja ki, hogy ott lesznek, mert ugye egyvereségük van a teljes, totális első helyezettől, ez szerintem még nem annyira vészes dolog, csak ugye nem leszek ott az SEC döntőben, mert ugye csak egy lehet abból a csoportból.
És, de hogy az SEC döntő másik résztvevőjénél biztosan erősebbek, ez is biztos.
Igen, hát persze, mert nyilván ugye elverték mind a kettőt, aki ott lehet, vagyis hát a legtöbb...
LSU, Alabama.
Igen. Ugye erre is érdemes rátérni egyébként majd a Tennessee után, csak a Tennessee-ről még annyit akartam mondani, hogy nyilván megmaradt minden esélyük, csak az a baj, hogy szerintem szükségük lesz arra is, hogy esetlegesen a riválisok közül úgy alakuljanak az eredmények, mert maradt még mindig négy darab veretlen gárda, és ugye ebből kettő a végén egymással játszik. Viszont ha ők egy szoros meccsen tudnak esetleg, bármelyik szoros meccsen veszít, ugye itt az Ohio State-ről és a Michiganről beszélek, akik a végén, az utolsó fordulóban fognak egymással játszani, és hogyha ott az egyik csapat csak szűken kap ki a másiktól, akkor én simán most már nagyobb esélyt látok arra, hogy kettő Big Ten csapat is legyen ott, pedig amikor legutóbb erre beszéltünk, akkor erre kevesebb esélyt
igen.
Mondtunk.
És faramúci a helyzet, mert a két vagy a négy legerősebb csapata az országnak, hát kettő-kettő egymás ellen fog játszani a konferencia, nem? Nem fognak egymás ellen játszani a konferencia döntőkben, tehát gyakorlatilag furcsa helyzet fog kialakulni, hogy a konferencia döntőket gyakorlatilag előre lejátszották a csoporton belül, így idézőjelben. Tehát, igen.
Gyorsan neked szögezem a kérdést, bocsánat, csak hogy ne is tudják gondolkozni rajta. Jó. Ha most jelenleg kéne beküldeni a négy csapatot a playoffba, akkor nálad ki lenne az a négy? Így, hogy jelenleg még nem láttuk egymással az Ohio State-et és a Michigant játszani.
Hát ők biztosan bent vannak.
Meg a Georgia jelenleg, is.
Meg a Georgia. És ugye itt a faramúci, hogy most akkor a Tennessee legyen, vagy a TCU, aki hetedik kiemeltként veretlen, és amikor visszanézünk a sorsolásukra, akkor hát akkori kiemeltek, most nem igazán jó csapatokat vertek meg, tehát hogy így a történelem fényében, vagy a történetek fényében az ő, hogy mondjam, rezüméjük azért nem annyira erős, viszont most akkor kit teszel oda, mert ha nézed itt a rangsort, vagy nézed itt a kiemelt csapatokat, akkor én nem akarom azt, hogy megint az Oregon játszon a Georgiával, mert egyfelől már láttuk idén, másfelől nem abban a fényben fest ez az Oregon, amilyen fényben festett az első héten, de még mindig azt érzem, hogy nagyon kikapnának.
És akkor ott van a Georgiától én is, de egyébként miért szeretnéd, hogy a Tennessee kapjon ki a Georgiától mondjuk adott esetben ugyanolyan
csúnyán? Akkor menjen a USC, vigyék el a maradék összes meccsüket. Egyébként furcsa az Oregon és a USC nincs összesorsolva idén, és ez lenne szerintem a legpikánsabb találkozója a konferenciának. Ugye egyelőre nincsenek még összesorsolva, majd a döntőben meglátjuk, de hogy ugye a USC-nek még lesz egy UCLA elleni tesztje, nem most a héten, hanem a következőn. Hát azt mindenképpen kerüljük el, hogy két konferencia menjen a top 4-be, úgyhogy akkor mit tudom én, Georgia, Ohio State, Michigan, USC, és az utolsó kettőt meg lehet akár cserélni.
Jó, igazából hasonló véleményem vagyok, bár
az egyébként... is tetszene, hogyha az Oregon menne, csak ne a Georgiával játszanak. Tehát akkor legyenek harmadik kiemeltek.
Az a baj, hogy valakinek játszani kell a Georgiával, és az nagyon meg fogja szívni.
Csak tudod, de mi a baj, hogy most ott tartunk, hogy a Georgia vagy a tavalyi Michigan elleni elődöntőt fogja megismételni, vagy játszik újra a Tennessee-vel, vagy játszik újra az Oregonnal.
Igen. Tehát szurkolói szempontból nehéz ebből jól kijönni. Még egy dologról akartam beszélni, és lehet, hogy a playoffot ez már nem is fogja érinteni, de muszáj, hogy az LSU megverte az Alabamát egy nagyon tökös két pontosnak köszönhetően, és ezzel, hát ha nem is 100%-osan vált biztosan, de azért elég valószínű, hogy az Alabama nem lesz ott a playoffban. Mit gondolsz, biztosan, hogy én azért nem mondanám biztosra, most az Ole Miss-t megruházzák, ugye ott lesznek az SEC döntőben, és az SEC döntőben megverik a Georgiát, akkor azért mondd azt, hogy kihagyják az Alabamát. Tehát
én azért igen, nem viszont zárnám akkor, akkor viszont úgy fogunk kinézni, hogy a Big 12 Big Ten döntőse lesz az első kiemelt, vagy a Big Ten döntőjének nyertese lesz az első kiemelt, hogyha nem az Illinois nyer. Tehát az Ohio State, nem tudom én, Alabama, Georgia, Michigan, nem tudom.
Nyilván akkor egyébként is... nagyon hipotetikus a feltételezés, mert az Alabamának először meg kéne verni az Ole Miss-t, ugye nem sikerült az LSU-t, akkor miért mondjuk azt, hogy az Ole Miss-t meg tudják verni, és hogy a Georgia-t meg egyáltalán meg tudják verni, tehát elég elméleti síkon vagyunk ezzel.
Igen, tehát az a gond, hogy most az fennmaradó összes alapszakasz mérkőzést az Alabamának nagyon le kell simáznia, és meg kell vennie valahogy, ha csak egy picit is megverik a Georgia-t, akkor lehet erről beszélgetni. Ha nagyon, akkor persze menjenek a négybe, de nekem ez most eléggé távolinak tűnik, főleg úgy, hogy hát itt a top 10-ből lassan kifelé arra szólnak.
Abszolút. Ez a védelem, ez botrányosan rosszul néz ki, ugye. Most kaptak 32-t az LSU-tól, de kaptak idén ugye a Tennessee-tól 52-t, Texas A&M-től 20-at, 26-ot az Arkansas-tól, tehát hogy nem lehet ráismerni Szabára, nem tudom, ki mondta azt, de elég merész ilyet mondani, hogy a legrosszabb edzősködést látja most Nick Sabantól. Valahol Twitteren olvastam valamelyik szakíró, mert ezt bevállalni, és valahol lehet, hogy egyet is kell érteni vele, legalábbis védelmi síkon mindenképpen.
Paul Finnebaum mondta azt, hogy ez a valaha volt, az elmúlt, mint a 5-10 évben valaha volt legrosszabban edzett Alabama csapat.
Védő oldalon egyébként szerintem nagyon közel állunk ehhez a megállapításhoz.
Másik oldalról meg megnézed, az ország legérettebb irányítója dolgozik náluk.
Igen, igen. Majd egyébként tervezünk nem sokára egy ilyen draft szemlét újra, mert már szerintem régen volt olyan, hogy kifejezetten a prospektekről beszéltünk, és ugye nagyon érik egy ilyen adás.
Igen, igen, csak ugye ez az a gond, hogy minden héten jön valami olyan eredmény, amiről érdemes beszélni, és mindent felforgat. Tehát most is az, hogy kikapott az Alabama az LSU-tól, az egy óriási dolog, de még nagyobb, hogy maradt veretlen a TCU. Viszonylag nehezen, mert hogyha nézted azt a mérkőzést, vagy néztétek azt a mérkőzést, az első három, két és fél negyed azért nem volt olyan sima a Texas Tech ellen, sőt,
minden meccs rezegni fog egyébként a TCU-nak szerintem.
Ugye kiállították a belső linebackerüket targeting miatt, és a legjobb elkapójuk pedig megsérült meccs közben. Hát ugye alapból sérült volt Quentin Johnston, de nem volt ott a pályán, és hát érződött a hiánya.
Igen, és még egy meglepő eredmény, csak utolsóként akartam még érinteni ezt is, hogy a Clemson is kikapott a Notre Dame-től méghozzá, elég simán, csúnyán, és ezzel elbúcsúztak az ő playoff álmaik is, szerintem teljesen jogosan azért náluk is.
Belebökték a tűt a lufiba.
Abszolút, abszolút mértékben. Ja, hát ugye ezzel az a konferencia leírta magát, kiírta magát teljesen, amit vártunk is, illetve North Carolina szerintem nagyon jól néz ki, de nyilván a playoffhoz nekik sincsen közük.
Kikaptak ugye a Notre Dame-től, tehát nem is nagyon lehet ezek után, de kinéz egy konf döntő, ami eléggé jól néz ki nekik, és itt majd kitérünk, hogy miért.
Így van, és még hozzá szerintem most fogunk kitérni, mert átsugorhatunk a következő szegmensünkre, és ez a Heisman Watch figyelő, tehát hogy ki lesz az ország legértékesebb játékosa idén. Fokozódik, élesedik a verseny, mert Straudék szenvednek, Vegas szerint még mindig ő a legesélyesebb erre a díjra, mert ugye még nyilván azért amíg hibátlanok és nagyon kifejezetten csúnya meccsen is Stroudnak, addig nehéz lett aszítani onnan, de egyre jobban jönnek föl a nyakára. Itt ugye Hendon Hooker van még nagyon közel, Caleb Williams is nagyon közel van, valami csoda folytán Bo Nix is ott van a top 5-ben.
Nem és csoda, hát ahogy játszik, meg amilyen statisztikái vannak.
Igen, az a csoda, hogy játszik inkább.
Igen, igen.
Az nagyon durva. És akkor meghagyom neked, hogy behozzál két új nevet még, akikről lehet beszélni, de gyanítom, hogy hasonló, ugyanazokra az emberekre gondolunk, úgyhogy ki az, aki nálad még így longshot-tal, de indulhat ezért?
Pont tegnap egy privát üzenetváltásban beszélgettük azt, hogy ki az a két játékos, akiről kérem ma még beszélni, és Drake May ugye a North Carolina-nak az irányítója, aki egy másodéves játékos mindössze, de már úgy beszélnek róla most, hogy 1/1-es lesz 2024-ben, és Max Duggan ugye a TCU-nak a szintén irányítója, veretlen csapatot vezet az országban. Ők ott vannak távol, és egyébként ha most kell ráfogadni, akár Drake May-re, én inkább rátenném a pénzemet, most kell megtenni, mert hogyha még itt elkezdi a North Carolina az év végén bepakolászni a zsákba azokat a győzelmeket, amik még hiányoznak ahhoz, hogy konferencia döntőbe menjenek, és esetleg Drake May segítségével és óriási játékával megverik a Clemsont a konferencia döntőjében, akkor az lehet egy Heisman momentum. És ugye itt végignézünk a listán, hogy Hooker, Stroud, Corum, Williams, May, Nix, Young, Duggan, Hyatt, Chase Brown, Will Shipley, Stetson Bennett, itt ez a top, nem tudom, 10 körül, 12 körül, akkor így mutass rá arra a játékosra, aki eddig villantott egy Heisman momentumot, mert Hendon Hookert be lehetne karikázni, hogy igen, az Alabama, de ha megverte volna a Georgia-t, szerintem most mindenki odaadta volna, és szerintem az összes fogadóirodok már kifizetni a pénzt érte, hogy ő a Heismannek a győztese, de nem történt meg, és nem azt, hogy nem történt meg, de egyáltalán nem is láttuk azt, hogy képes lenne ezt a Georgia-t fölülmúlni. Stroud ugye azért érdekes, mert most játszottak egy mérkőzést a Northwestern ellen, ahol akkora szélvihar volt, hogy nem lehetett egyenesen passzolni, amire évvégén nem fogunk emlékezni, hogy hát miért voltak ezek a statisztikák, senki nem fog azzal foglalkozni, hogy akkora szél volt, hogy se rúgni, se passzolni nem lehetett. És akkor ott van Williams, aki szépen csöndben, most csak az irányítókkal foglalkozok, szépen csöndben összepakolgatja a statisztikákat ott nyugaton, de rájuk meg nem figyel senki, mert nyugaton vannak, és még mindig egy picit lesajnált Pac-12-ként gondolkodunk róluk, de szerintem Caleb Williams ilyen már-már kezdő NFL szintű irányító játékot mutat, legalábbis, amit, tehát hogy nem csak a statisztikákat akarom ide beemelni, hogy mit tudom én, 28 TD, meg egy eladott labda, meg majdnem 2800 passzolt yard, sok-sok nagy dobás, vigyázz a labdára, tehát hogy nem csak ezeket akarom ide beemelni, hanem azt, hogy bekapcsoljuk a Trojansnek a meccseit, és azt látod, hogy ez az ember, ez olyan szintű döntéshozatalon megy keresztül, végigolvassa a pályát, nagyon jól dolgozik, nagyon éretten gondolkodik, ha kell, behúzza és scramble, ha kell, megdobja a nagy játékot a számokon kívülre, tehát gyakorlatilag ez a srác, ez most jelenleg úgy néz, mint egy kezdően a felirányító. És ezt viszont nem lehet a Heisman számokhoz beemelni.
Igen, majd a 24-es draft prospekt nézegetés kapcsán lehet beemelni esetleg. Én Drake Mayhez akartam beszúrni, hogy első passzolt TD-kben, első totál TD-kben, első totál yardokban, első meccsenkénti totál yardokban, második passzhatékonyságban, második QB ratingben, negyedik pontosságban, és hatodik passzonkénti szerzett yardokban. Hát
Igen. És első abban a mutatóban is, most csak ezt gyorsan beszúrom ide, ez nyilván ez egy abszolút értékű szám, nem pedig egy arány, a legtöbb big time throw-ja van ugye a PFF szerint 28-al, 9 mérkőzésen, ezt hogyha így leosztjuk mérkőzésekre, akkor elég magas szám, és 5 olyan mérkőzése volt, ahol legalább 5 TD-t szerzett.
Igen, számomra kicsit meg is lepő, hogy 14-szeres occot adnak rá, miközben...
Most kell a pénzt betolni.
Hát, ha valamikor megéri. Annyi az egyetlen hátránya, hogy ugye neki nem igazán adatik meg az a helyzet momentum, mint ami mondjuk Stroudnak vagy Körömnek, akik egymás ellen fognak játszani például egy nagy meccsen, meg a playoffban is ott lesznek, bár ugye az már nem számít.
Hát vagy lényeg, Bryce Youngnak, hogyha megveri a Georgia-t.
Akár, bár szerintem ő most már nagyon messziről indul, illetve Bo Nix és Caleb Williams is még bizonyíthat, és ha bevezetik nagy nehezen a csapatukat a rájátszásba, az is ugye jelenthet sok
ugye
mindent.
Ugye Williamsnél az lehet még jó, hogy játszanak ugye a UCLA ellen, és utána a Notre Dame jön, tehát hogy az két olyan meccs, hogyha ott domináns és bebizonyítja, akkor ott lesz a felső polcon, de mindenképpen finalista.
Igen, abszolút. Úgyhogy igazából Drake Minek szerintem ez a nagy hátránya, hogy neki ez nem annyira adatik meg, de teljesítményben szerintem brutális, amit letesz az asztalra. Nagyon-nagyon jól néz ki. Ugye már többször megégettük magunkat, amikor nagyon korán kezdtünk el beszélni egy jövő évi klasszról, de ő ugye Williams mellett mindenképpen egy olyan alakja lesz majd a jövő évi szezonnak, akire figyelni kell. Úgyhogy nyitott még a Heisman verseny. Én magam sem tudnám megmondani, hogy kire fogadnék jelenleg, de value-ban egyébként Mély nagyon jó, Williams nagyon jó, hát a többieket így már nehezebben ítélem meg.
Akkor most én szúrok egy kérdést neked, kit szeretnél, tehát hogy kinek örülnél leginkább akkor, hogyha megnyerni a Heisman-t?
Jaj, nagyon nehéz kérdések ezek, hogy kiket szeretnék, mert nagyon sok szimpatikus figura van, de akkor én azzal a névvel megyek, akiről nagyon keveset beszéltünk, és azért, mert ez mindig egy unikum, hogyha nem egy irányító vinné, de Blake Corum annyira jól teljesít, és beszéltük róla, hogy már a Michigan támadófala is utórendszerre nagyon sokat segíti, de ettől függetlenül, mivel nincs kimagasló, tehát nincs egyértelműen kimagasló irányító teljesítmény, hanem mindenki jó valamennyire, de senki nem brutálisan, ezért én megnézem, hogyha most egy futó megkaphatná.
Nagyon furcsa, mert nem beszéltünk össze, de én is őt szeretném, bármennyire futó. Nem hiszek itt teljes mértékben a futójátékban, de pont az előző podcastben hoztam, hogy a Michigan futógépezetet. Nekem nagyon tetszene, ha ő nyerné meg, mert annyira egy sokszínű játékos ennek az országnak, és persze alakra, testalkatra nem egy tipikus profi játékos, de hogy amit csinálnak ott Michiganben ezzel a futójátékkal, és azért nem csak a blokkolás, persze köszönhet nagyon sokat a blokkolásnak, de azért amit termelő egymaga kontakt után, az is azért brutális, tehát elképesztő.
Abszolút. Forduljunk a harmadik szegmensünkre, ezek pedig a friss vezetőedzőknek a szereplése, és én hoztam, hát 4 nevet hoztam, de egészítsd ki, amennyivel akarod, hogy kik azok, akik kimondottan jól teljesítenek a csapatukkal, és ha mondjuk választani kéne, hogy az új csapattal ki a legjobb edző, akkor közülük kéne egyet mondjuk, egyre mondjuk rámutatni, ami nehéz lenne. Ugye Sonny Dykes a TCU-val 9-0-al áll, nem kell nagyon magyarázni. Dan Lanning 8-1 az Oregonnal, egy brutális elsőfordulós vereség után 50 pontot átlagol a támadósor, és versenyben vannak a playoffért, bármennyire is furcsa kijelenteni. Lincoln Riley, ugye USC-vel, hát őről nagyon sokat beszéltünk az off-seasonben, talán ő a legkevésbé meglepő, és Brian Kelly az LSU-val nagyon szépen megfordította a szezonját szintén, és így az Alabama elverésével lehet róla beszélni, ugye rajta sokat rögtünk az miatt az ominózus videó, miatt ahol a recruitingos sráccal pózol, szóval ez
aki ugye később nem hozzák.
Nem is hozzájuk írt alá. Az egy nagyon kínos pillanat szerintem egy vezetőedző életében.
Szóval hát egy szobrot azért leborítottak gyorsan.
Jaj, borzasztó. Tehát ilyen szekunder szégyen érzetem van, akárhányszor látom
azt. Az a legjobb szó.
Úgyhogy ezt a 4 edzőt hoztam. Kivel egészítenéd ki, vagy ha nem egészítenéd ki senkivel, akkor nálad a 4 edző közül kinek a teljesítménye a legnagyobb?
Mindenki körül el lehet kezdeni szerintem a 4 nagy név közül. Ugye Kalen DeBoer még lehet ide beemelni, aki Washingtonnál van, a Fresno State-ről érkezett, és egyébként korábban ugye az Indianán dolgozott, ugye Michael Penix Jr., aki most hogy nem Washingtonnak a kezdő irányítója,
És a legtöbb yardja van a ligában.
Igen. Na mindegy, őt is be lehet emelni, 7-2-es Washington, izgalmas a program. Újra izgalmas a program, inkább úgy mondanám. Itt azért elég komoly dolgokról kell beszélgetni, szerintem akkor, amikor Sonny Dykes-ról, Lemmingről, Riley-ról, vagy éppen Kelly-ről beszélgetni, hogy a Kelly-t kiszedném minden a listából, és akkor a három nagyot kellene, vagy a három felsoroltat kellene megvizsgálni. A Sonny Dykes az SMU-ról jött a TCU-hoz, és ugye államon belül maradt, és ő egy gyakorlatilag egy állami legenda ott Texasban, mert gyakorlatilag az összes szegletét ismeri az államnak. Nagyon sok középiskolával van nagyon jó kapcsolata, azért, mert ugye azzal, hogy ugye az SMU egy kis egyetem a college football világában, vagy éppen Texas államon belül, neki nagyon sok helyre el kellett menni, és meggyőzni a 3-4 csillagos, inkább 3 csillagos játékosokat, hogy hát ne a Texas-t, meg ne a TCU-t, meg ne a Texas A&M-et, meg ne menjél el Normanba, Oklahomába, meg Texas Tech-re, meg tényleg rengeteg nagy egyetem, hanem gyere hozzánk és játsz nálunk. Vagy éppen a transferportálon nagyon nagy munkát végzett korábban, és hát rengeteg nagyon jó transferjátékos ment az SMU-hoz, gondoljunk csak éppen Tanner Mordecai-ra, aki szintén űrszámokat produkál, és azt gondolom, hogy amit csinált a texasi államban Dykes, azt most nagyon jól kamatoztatja a TCU-nál, ahol egy nagyon jó maggal tud dolgozni, de a jövőben lesz nagyon érdekes, hogy a recruitingot hogy fogja tudni majd megreformálni, vagy inkább fönntartani, úgyhogy elszipkázzanak most már nem csak 3 csillagos játékosokat, hanem 4-5 csillagosokat, akár a nagyobb programoktól, akik mondjuk az SEC-be lesznek majd a jövőben, vagy éppen powerhouse csapatok a Big 12-ben. És a másik kettő meg ugye egy nagyon jó párhuzamba állítható itt Lenning és Riley kapcsán, mert ugye Lenning Georgiából ment Oregonba, óriási pofonnal kezdtek, majd utána az ország legjobb offense lettek, hogyha az első hetet kivesszük. Azt hiszem, a yardon, nem, drive-onként a legtöbb pontot átlagolják, ami micsoda, nem olyan rossz az elkapósoruk, meg nem olyan rossz a támadófaluk, meg nem rossz a futógépezetük, de nem azok a szupersztárok vannak ott, egy transfer irányítóval, és ugye ne felejtsük el, amikor Cristobal elment az Oregontól, akkor gyakorlatilag a fél stábot vitte magával Miami-ba, hát most ők nem napoznak, hanem égnek ott Miami-ban rendesen, és ha már itt Riley-ről is említettünk pár szót, azért ne felejtsük el, hogy ő is gyakorlatilag egy olyan szintű, hogy mondjam, keret átalakításon ment keresztül, ami nem várt stabilitást hozott 8-1-es mérleg, persze nem veretlenek, de még mindig megvan az esélyük, tehát hogy ez a két edző, ez olyan szintű felforduláson kellett, hogy felülkerekedjen, amit azért nagyon nehéz egy fél szezonon belül így stabilan lehozni, vagy stabilizálni.
Szokás szerint neked fogom szegezni a kérdést, hogy egy nevet mondjál, hogy te kit választanál, hogy aki a legjobban néz ki a csapatával, ha csak egyet szavazhatsz meg.
Dan Lenning.
Szép. Egyébként én a háromból Lincoln Riley-t azért húznám ki, mert nyilván az ő érdeme, hogy nagyon sok recruitot oda tud vinni, meg nagyon sok transferelt játékos, de szerintem magasan a legnagyobb tehetségekkel ő dolgozik.
Igen. És ezért mondom Lenninget.
És ezért nálam Lenning és Dykes is előrébb van. Nagyon nehéz a választás, mert ami a TCU-nál van, Sonny Dykes-szal, az is egy brutálisan szép történet, de én is Lenninget mondanám, aki, és nagyon nehéz szerintem egy olyan vereség után, amit életed első meccse egy új csapatnál, bele szaladsz egy hatalmas pofonba, és utána így visszafordítani ezt az idényt, az egy nehéz dolog, és az Oregont visszaemelte lényegében a térképre nagyon mélyről, vagy hát relatíve mélyről maradjunk annyiban, úgyhogy úgy beszélünk róluk, mint egy potens csapat, aki akár a playoffért küzd, és szerintem neki van messze a legrosszabb irányítója, tehát hogy Bo Nix, most nyilván az idei teljesítménye az egy anomália, de hogy én alapvetően őt már egy bukott irányítónak gondoltam, akiben nem láttam semmit, és ennek ellenére a Heisman szegmensben megemlítettük, ami nagyon sok mindent elárul.
Még annyit tennék ide, hogy kicsit kontextusba helyezzük ezt az egész Oregon első heti verességet, hogy ne felejtsük el, hogy Dan Lenning a védőkoordinátora volt a Georgia-nak, és az első héten Oregon Georgia meccset játszottak, és a Georgia támadói tudták a kézjelekből, hogy mik a hívások. Tehát gyakorlatilag ugye nem igazán volt, és ez semmi gond, mert nincs ideje egy védőkoordinátornak egy teljesen új rendszert, új jelekkel, új nyelvezettel, új mindennel implementálnia egy teljesen új iskolához. El kell menni az alapokhoz, és szépen lassan fölépíteni, elhozni egy rendszert, és akkor szépen a nyelvezetet majd idővel megváltoztatják, vagy a kézjeleket átalakítják, de hogy erre az elején nem volt ideje Leningnek, hogy minden apró pici jelet megváltoztasson, hanem alkalmazta azokat, amit eddig. Nyilván ezt a Georgia tudta, hogy mi fog következni, milyen coverage jön, ki megy blitzelni, kinek mi a feladata hátul a secondary-ben, ezt tudta a Georgia, de ezek azért idővel korrigálhatók más nyelvezettel, még egyszer más mondatokat, más kulcsokat fognak bemondani, amit már akkor nem fognak ismerni a Georgia játékosok, hogyha a 15. héten találkoznak, vagy a bajnoki döntőben, vagy valamikor.
Abszolút, és azt tenném hozzá, hogy ránk száfolyan az Oregon most fog bele szaladni egy 30 pontos vereségbe, csak hogy ne igazoljon minket, nyilván viccelek, de azért az Oregon hallamos volt bele szaladni mostanában olyan vereségekbe, amiket nem vártunk tőlük a korábbi szezonokban. Ez nem az Oregon,
lett
tudom.
A kultúra.
Igen, nem az az edző, nem az a csapat már.
Egyébként a Washingtonnal fognak játszani, hogy az izgi lesz Eugene-ban.
Igen, térjünk is át, és amúgy akkor ezt a meccset megemlíthetjük, mert talán erről rövidebben akartam beszélni, csak hogy mindent az overre, nem tudom mik az overek, de hogy két nagyon-nagyon jó támadósor, ugye az Oregon az 520 yardot átlagol meccsenként, miközben a Washington...
20 yardot az 5 és negyed pálya.
Így van, miközben a Washington is 496-ot, tehát hogy a két csapat összesen több mint 1000 yardot átlagol meccsenként. Nem tudom, hogy ez fokozni kell ezt a statisztikát. Egyébként a Washingtonnak van a legtöbb passzolt yardja egy meccsen, ami szintén beszédes dolog, úgyhogy aki
bukott transfer irányítók felemelkedése.
Látványos támadó focit akar, az ide kapcsoljon. Na de Bálint, mit nézzen még az egyszeri néző, hogyha jó focit akar, vagy izgalmakat akar?
Upseteket akar? Vagy...
Mindent is akar, tudod. Tehetetlen az egyetemi foci néző. Upsetet, izgalmakat, sok pontot, jó védelmeket, hozzá valamit.
Akkor hozok egy érdekes dolgot, és ezt már így beszélgettük, vagy érintettük itt az adás előtt, hogy Texas Longhorns, TCU Horned Frogs mérkőzést rendeznek hajnali 13:30-tól az ABC-n, ami hát még egy nézhető idősáv, hogyha egy nagyon unikális dolgokra vagyunk kíváncsiak. 7 pontos favorit a Texas otthon, a 7. kiemelt veretlen Horned Frogs ellen, és lehet, hogy itt fog eldőlni az, hogy nem megy Big 12 csapat a döntőbe, és ha már itt ilyen 1000 yardokról beszélgetünk, akkor 509 yardot átlagol a TCU, és 447-et a Texas, úgyhogy közel járnak az 1000 yardhoz ők is. Támadó futball, nagyszerű elkapók, úgyhogy egészségesek, nagyszerű futójáték,
draft prospektek, Bijan Robinson és Quentin Johnston, mind a ketten első
Xavier
körben
Worthy,
várhatók.
Igen, Duggan ott van, Quinn Ewers majd a jövőnek a tehetsége, és igen, támadó futball, érdekességek, texasi foci, és akár elköszönhetünk egy playoffba igyekvő csapattól, illetve lehet, hogy elköszönhetünk egy Heisman esélyestől, vagy éppen pont fordítva, köszönhetünk egy komoly playoffba igyekvő csapatot, és egy komoly Heisman aspiránst Duggan személyében. Én őket karikáztam be, illetve van itt még a 4-5-6 Clemson Michigan Alabama. Ugye jelenleg ez az AP-nek a pólja, hogy Clemson 4, amit mondjuk lehet, hogy lecserélnék, de nem, bocsánat, a Clemson már 12, csak az ESPN nem frissítette a listáját a sorsolásban. Tehát ugye Clemson lesz még a Louisville ellen, Michigan, Nebraska, Ole Miss, Alabama, de átadom a szót.
Igen, még a TCU Texas meccs kapcsán akartam csak beszúrni, hogy mennyire látszik ebből is, hogy a TCU mennyire alul van becsülve, hogy a 6-3-as Texas egy touchdown-nyi favorit ellenük, a 9-0-as TCU ellen, de abszolút benne van itt, hogy a Texas lesz a győztes. És hát nyilván az Alabama meccset akartam én is még hozni, ami ugye sorsdöntő lehet annak a csoportnak a szempontjából, ugye itt az Alabamának már tényleg nem fér bele több, de az Ole Missnek is most már szerencse kell ahhoz, hogy konferencia döntőt játszon, és egy érdekességet akartam még, Tulane UFC, az AP-nél mind a ketten rangsorolt csapatok, 19. és 25, most nem tudom, hogy a rendes rangsorban mind a ketten rangsoroltak lesznek-e, de a Group of Five-ot nem hagyhatom ki egyik adásból sem, úgyhogy ezt a végére akartam még megemlíteni.
Esetleg én Iowa, Wisconsin, meg hasonlók.
Hát egyébként, aki a védőfocit szereti,
igen, ezt akartam én is.
Az nézzen rá arra a meccsre, mert brutálisan jó védelme van egyébként mind a két csapatnak. Idén az Iowa-é talán jobb egy fokkal, Wisconsin-é nem annyira, de ők is most kapaszkodnak fölfele. Nagyon sok pántot, és szép védekezést láthatunk azon a meccsen, úgyhogy nyilván azt is félszemmel figyelj, aki
tudja. Interceptionek, leütött labdák.
Igen. De tehát egyetemi fociban egyébként az ilyen meccseknek is van egy bája, mert általában nagyon nagy bakizó védelmeket szoktunk látni, meg jó irányító teljesítményeket, de ilyen fizikális és kevés pontot engedő csapatokat talán keveset. Az irányítókat itt azért ne figyeljétek, hogyha jót akartok.
Igen, érdekes itt, ha már így érintettük egy picit itt a Big Ten-t is, hogy ugye azért itt a konferencia nyugati csoportjában a Illinois vezeti éppen a tabellát, de két győzelemre van a 2-4-es Nebraska tőlük, úgyhogy itt az Illinois, Wisconsin, Purdue, Iowa, Minnesota, Nebraska komoly küzdelmet fog folytatni a konferencia döntőbe jutásért, hogy aztán valamelyik nagy csapat elkenje.
De ez jó, hogy mondod egyébként, mert mennyire nyitott még az a,
igen, nagyon nyitott.
Az a West, az a nyugati csoportja itt a Big Ten-nek, tehát hogy konkrétan négy csapat még, hát sőt, lehet, hogy öt csapat még odaérhet, hogy konferencia döntőt játszon. Hát ja,
nagyon,
tudom,
jó a, nagyon jó a nyugati csoportja a konferenciának az AP kiemelt csapatai ellen. Egy győzelmük van, és 1-2-3-9 verességük. Így összesen. Ez beárazta egyébként a konferenciának a nyugati csoportját, még a másik oldalon ül a Michigan, az Ohio State, meg a Penn State.
Igen. Na jó, van-e még bármi, amit szeretném megemlíteni?
Kíváncsi vagyok, mikor fogunk elköszönni a következő kirúgott vezetőedzőktől, mert azért itt is gyarapszik a száma a kirúgott edzőknek. Paul Chrisre gondolok, itt meg ugye Jeff Scottot rúgta ki a South Florida egy 4-26-os kezdés után, és ugye itt korábbi adásban emlegettük a nagyszerű megbukott Clemsoni volt stratégiákat, ugye Jeff Scott támadó koordinátor volt még a Clemsonban a nagy bajnoki meneteléses időszakokban, ott ugye 18-19-ben, hát lefőtt a kávé ott Dél-Floridában. Az ac meg nem maradt.
Sok jó teljesítmény mellett nyilván vannak brutálisan rossz edzői munkák is, és fura lesz egy csomó nagy csapatnál egyébként váltást látni egyébként, mint a Wisconsin is, és hát ott már látjuk is.
Illetve hát Auburn, nem beszéltünk szerintem.
Valóban, az egy friss menesztés.
Igen,
de teljesen megérdemelt az is, mert az Auburn is messze maga alatt teljesít, de nyilván nincs egy kis könnyű helyzetben abban a konferenciában. És hát vészesen közeledik a bowl season, és elég sok meccset fogunk talán adni mind a ketten, ezt még nem tudjuk.
Sőt, az... hát ugye a bowl season az ESPN-nek a fenség területe, úgyhogy ott jó eséllyel be kell karikáznom, hogy sok-sok-sok-sok mérkőzést, akár kora este 6-kor, akár hajnali 3-4-kor, de jövünk biztosan.
Iowa fanok figyelmébe ajánlom, hogy az Iowának egy győzelem kell, hogy bowl eligible legyenek, és simán juthat bármelyikünk arra a meccsre.
Azt ott fogunk versenyezni egymással, hogy Iowa meccset szakíthassunk.
Minden más mérkőzésről kiírom magam, hogy nem érek rá.
Semmi, akkor... egész szezonban nem szeretnék mást közvetíteni.
Nagyon van, viccet félretéve, köszi Bálint, hogy itt voltál és beszélgettünk egy jót. Majd jövünk szerintem megint egy 2-3 hét múlva, addigra már nagyjából ugye a konferencia döntőkhöz közeledünk, valószínűleg talán arra a hétre tesszük majd a következő podcastet. Minden esetre egy élmény volt megint, köszi hallgatók, hogy itt voltatok, és ajánljátok témákat továbbra is, az edzős témát, hogy a Discordon kaptuk, és tök jó, hogy vannak ötletek.
Ez nagyon jó, igen, én is várom a minél izgalmasabb dolgokat.
Úgyhogy még egyszer köszi, sziasztok!
Sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.